Sziasztok, ez itt a Vedd vissza a hangot, a Budapest Pride két hetente jelentkező közélet és kulturális podcastja. Én Majácsik Jójó vagyok, filmesztéte és a Pride egyik sajtószóvivője. Most is a 444 stúdiójában veszük fel az adást, úgyhogy nekik ezúton is köszönjük, hogy ezzel támogatnák minket. Mint tudjátok, ez a podcast ingyenes, de hogyha szeretitek az adásukat és támogatnátok a munkánkat, akkor ezt könnyen megtehetitek a weboldalunkon, a budapestpride.hu oldalon a támogass gomb megnyomásával. Mai epizódunk apropója december 1-i AIDS ellenes világnap, amit 1988 óta tartanak meg, és négyesben fogunk ma beszélgetni. Itt van velem Vali Duda Dániel, a Háttértársaság hívsegítő szolgálatának koordinátora, aki egyébként idén kapta a 2023-as háttérdíjat, erről majd kicsit beszélünk később, illetve Szabó M. Bence, a Háttértársaság hívész programjának vezetője, valamint Liberman Márta, a 2023-as TASZ szabaddíjat kapta te idén, aki páciens aktivista, és 2020-ban alapítottad meg a Retropajzs Egyesületet, melynek küldetése a betegséggel kapcsolatos stigmáknak a felszámolása. Sziasztok!
Sziasztok!
És köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és itt vagytok ma velünk. Vágjunk is bele, és nem véletlenül mondtam a háttérdíjadat, Dani, mert hogy én abból idéznék most, és gondoltam, hogy az alapján kezdjük el a közös beszélgetésünket. Úgy fogalmaztál a díj átvételekor a színpadon, hogy ma a hívvel élők legtöbbikének nem is a vírus okozza az igazi nehézséget, hanem a társadalom tudatlansága, idejét múlt előítéletei. Félünk attól, hogy a családunk kiközösít, a barátaink elfordulnak tőlünk, kirúgnak a munkahelyünkről, nem lesz többé párkapcsolatunk. Félünk, hogy elmagányosodunk. Szóval, hogy én arra gondoltam, hogy ebben az adásban nem mondjuk ilyen történeti kérdésekkel foglalkozunk, bár az is egy érdekes téma ugye a HIV-AIDS kapcsán, és lehet, hogy meg is érdemel egy külön epizódot, hanem próbáljunk ilyen gyakorlati kérdésekről beszélni, hogy ezzel segítsük a hallgatókat. Szóval beszéljünk arról, hogy milyen tévhitek élnek ma az emberek fejében, milyen előítéletek, vagy félinformációk, vagy hamis információk élnek az emberek fejében a HIV és az AIDS téma kapcsán. És én rögtön is vágnék bele, hogy egyébként, ha így tágabban vizsgáljuk a kérdést, akkor ti hogyan látjátok, hogy mennyire informált ma a társadalom, főként mondjuk a magyar társadalom, és hogy milyen helyzetben van ma Magyarországon a szexuális felvilágosítás, akár iskolai szinten, mennyit egy Magyarországon felnövekvő ember mennyit tud szexuális úton terjedő betegségekről, illetve konkrétan a HIV-ről, ti ezt hogyan látjátok?
Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy ma Magyarországon, és nagyon jó, hogy nem csak a HIV-et említetted, jó, hanem hogy általában véve a szexuális úton terjedő betegségeket, vagy általában ma a magyar embereknek nagyon minimális tudása van ezekről a betegségekről, ha egyáltalán van bármilyen tudása. És ennek a gyökere az a oktatásban keresendő. Sajnos ma, és egyébként szerintem ez régebben se volt jobb, de ma is ez a helyzet, hogy gyakorlatilag nem létezik szexuális oktatás a magyar oktatási rendszerben. És pont ezért van az, én szoktam ezt mondogatni, hogy amikor valaki olyannal találkozom, akinek nincsen semmiféle tudása a HIV-ről, én egyszerűen nem haragszom, meg nem ítélem el emiatt, mert miért is lenne tudása róla, hiszen honnan tudná beszerezni ezt a tudást? A szex, mint olyan tabu az iskolákban, nem beszélnek róla, maximum a diákok szereznek be ugye róla tudást az interneten keresztül, ami ugye nagyon sokszor megkérdőjelezhető forrás, vagy egyáltalán csak felnőtt filmtartalom, és ennek rengeteg következménye van. Gondolok ez alatt például arra, hogy milyen ütemben terjednek a szexuális betegségek a fiatalok között, mennyire nincsen tudás a védekezésnek a különböző formáiról, és mennyire nincsen hagyománya, mennyire elérhetetlen egyébként a különböző védekezési lehetőségek. Gondolok itt akár csak mondjuk az ószerre, mint a általában a kiindulási alap. Maximum úgy érhető elő, hogy pénzbe kerül, sok pénzbe kerül, hogyha például a gyógyszertárban szeretnéd megvenni. Édesanyám gyógyszerész, és szokott arról mesélni, hogy van, hogy bejön valaki, és szeretne egy ószert vásárolni, a többi beteg, többi vásárló összesúg a háta mögött, megbámulja. Tehát elképesztő előítéletek és tabuk vannak a téma körül, és ugyanez igaz a HIV-re is. Az legtöbb embernek, ami tudása van róla, az maximum a 80-as évek tudásából merítkezik, rengeteg az előítélet, sokan úgy gondolják, hogy a HIV a mai napig egy halálos betegség kell, hogy legyen, pedig már nem az, erről később biztos vagyok benne, hogy fogunk beszélni, de tehát akinek van bármi tudása, az is rendteletesen idejét múlt. és ez nagyon megnehezíti azoknak az életét, akik hívvel élnek. Én úgy gondolom, ez a fő ok, amiért az emberek, akik hívvel élnek, nem mernek a státuszukról beszélni, még szűkebb körben sem, mert annyira mélyen be van épülve az embereknek a tudásába, a hozzáállásába ezek a régi előítéletek, hogy nagyon nehéz őket lerombolni, és én pontosan ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy legyenek emberek, és én is ezért vállalkoztam arra néhány évvel ezelőtt, hogy nyíltan vállaljam, hogy hívvel élek, hogy a saját történetemen keresztül bizonyítsam, hogy ez ma már mennyire más jelent, mint, tehát mennyire más jelent hívvel élni ma, mint jelentett akár 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, vagy a 80-as években.
Örülök, hogy visszahoztad a 80-as éveket. Kicsit deja vu volt, miközben Jojo felolvasta azt az általad tett beszédből ezt a részletet. Azért volt deja vu, mert 1987-ben Jonathan Mann, aki az ENSZ écellenes programjának gyakorlatilag az atya volt, és kiváló hívész aktivista volt Amerikában, New Yorkban tartott egy beszédet az ENSZ-ben, és szerintem az egyik legjobb beszéd, amit valaha hívtévában tartottak, és elképesztően aktuális mind a mai napig, 1987 óta a mai napig aktuális. Jonathan Mann a következő képen fogalmazott ebben a beszédében egy mondatban, hogy a hív és az AIDS járvány mellett a stigmatizáció és a diszkrimináció legalább akkora a probléma, mint maga a vírus. Tehát, hogy egyszerűen vicces az, hogy 1987-ben már meg lett fogalmazva az, amivel még 2023-ban mindig küzdünk. Tehát, hogy gyakorlatilag egy dolog az már meg lett oldva, a vírus nagyjából kordába van tartva, rendben van tartva, gyógyszer van rá, kiváló kezelések, egyre jobb kezelések vannak rá, egyre jobban halad előre a tudománya felé, hogy legyen a HIV vírus, az gyakorlatilag eliminálva. Nemrég ausztrál kutatók kifejezetten újszerű megközelítéssel gyakorlatilag humanoid egereknél, tehát ilyen humanizált egereknél úgy nevezik ezeket a kísérleti egereket, akik egy kicsit ilyen hozzá vannak igazítva az emberi sejtek működéséhez, ott végzett kísérleteknél gyakorlatilag sikerült már olyan technológiát kifejleszteniük, ami eliminálta a HIV vírust, tehát nem tudott a HIV vírus szaporodni, és megkereste azokban a sejtekben is, ahol a HIV vírus általában el szokott bújni. Tehát, hogy a tudomány rendkívül jól fejlődik az ügyben, hogy a HIV vírusnak, ha szerencsénk van, akkor még meg tudjuk élni a mi életünkben, hogy egyszer csak beszámolhatunk arról a hírről, hogy van rá gyógyszer. Tehát, hogy ez a része nagyon jól halad. Jonathan Mann szavai viszont, ahogy Dani szavai is elmondták, még mindig itt csengenek a fülünkben, hogy igen, a stigmatizáció és a diszkrimináció az még továbbra is egy élő történet a HIV-vel kapcsolatban. Az pedig, hogy az ismeretek és a szexuális felvilágosítás milyen szinten áll, hát ramagy szinten, nem tudok jobb szót találni per pillanat Magyarországon erre a dologra. Romló a tendencia, és egyre romlik, évről évre romlik. A kormányzat egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy a fiatalok körében beszélni kellene ezekről a témákról, arról, hogy, és nem csak a HIV-ről, hanem ezen túlmenően a további szexuális úton terjedő fertőzésekről is, mert van jó pár, amit el lehet kapni. Mondom, erről majd a későbbiekben fogunk beszélni. Szóval a tendencia az romló, és csak egy saját tapasztalatról is szeretnék beszámolni. Ugye idén csatlakoztunk az Európai Szűrési Héthez, és a tavaszi szűrésünk alkalmával körülbelül 40-en jöttek el a szűrésre. Ennek nagyjából a 80%-a az ilyen 18-22-23 éves korosztályba tartozott, és kivétel nélkül mindegyik arról számolt, hogy még soha nem volt szűrésen, és egészen elképesztően alapkérdéseket tettek fel a HIV-vel és az STI-kkel kapcsolatban. Tehát, hogy így számomra egyszerre volt nagyon jó, hogy eljöttek a szűrésre, kiváló, tök jó, mindenki menjen szűrésre, amikor csak lehetősége van, lehetőleg 3 havonta, de ezen kívül pedig az jött le ebből a tapasztalatból, hogy a fiatalok rendkívül alulinformáltak ebben a témában, és ráadásul szűrésre is jó eséllyel 22-3 éves korukig nem mennek el, miközben 16-17-18 évesen már kifejezetten aktív szexuális életet élni.
Márta, neked is hasonló tapasztalatod van?
Az igazság, hogy nekem vannak olyan tapasztalataim, amik iskolákhoz kötődnek. Több mint 20 évig jártam ki iskolákba érzékenyítő foglalkozásokat tartani, és egyértelműen az a tapasztalatom, hogy a fiatalok gyakorlatilag semmit nem tudnak a HIV-ről, a szexuális felvilágosítás pedig már 20 évvel ezelőtt is nulla szinten állt, és ez csak romlott. Nem is tudom, hogy hogyan lehetne mínusz vég. végtelen felé menni. Nem tudom, hogy konvergálunk mínusz.
Igen, erre akartam kérni, hogy ez benne volt, hogy megkérdezem, hogy milyen tendenciát látok, de hogy mindketten azt mondtátok, hogy romló tendenciát.
Igen, jól fogalmaz Márta, mínuszban
vagyunk. Igen. Az, hogy az STX-ről keveset tudnak, illetve a HIV-ről szinte semmit nem tudnak, az számomra egyrészt megdöbbentő volt, másrészt viszont egy tiszta lap, ahol lehetett valamit kezdeni. Tehát az volt a tapasztalatom, hogyha a fiataloknak a HIV-ről egyáltalán a szexuális úton terjedő betegségekről beszélünk, akkor fogékonyabbak rá, hiszen nincsenek korábbi téves információik, és így sokkal könnyebb őket megfogni. Most erről is ugye tettek, tehát most már ugye néhány éve nem tudok bejutni iskolákba, és nem tudom ott elmondani, amit szeretnék. Pedig én úgy gondolom, hogy főleg a fiatal korosztálynak lenne igen-igen nagy szüksége arra, hogy eleve úgy lépjen be a felnőtt életébe, hogy egyrészt rendelkezik valamiféle szexuális kultúrával, ami nagyon-nagyon hiányzik Magyarországon, másrészt tisztában legyen a betegségek elleni védekezés lehetőségével, és hát igen, tudjon róla, hogy léteznek a szexuális úton terjedő betegségek, létezik a HIV, hogy a HIV-et is bárki elkapja, kaphatja, tehát nem csak bizonyos csoportok szerezhetik be a HIV-et. Rengeteg olyan rossz információt hallottam, hogy a HIV az velem nem történhet meg, én nem vagyok olyan, ez a tipikus megfogalmazás. A utóbbi években pedig élőkönyvként vettem részt, élőkönyvtár az Emberi Jogokért Szervezetnek a munkájában, és ott nagyon válogatott társasággal tudtam beszélni, hál' Istennek ott is elsősorban fiatalokkal. Néha az az érzésem, hogy az idősebbek meg sem akarják hallani, amit ezzel kapcsolatban elmondunk. És ott is az volt a tapasztalatom, hogy bár mindenhonnan jöttek ezek a fiatalok, nagyon kevés az információ. Nem tudom, ez kinek a bűne, kinek lenne a feladata, illetve hát tudom, de hát legalább hagynák a civileket dolgozni, hogy hagynák azt, hogy valóban végezzék a munkájukat, ami hatékony, mert hiszen akár érintettként sokkal hitelesebbek vagyunk, mint bárki más.
Ez nagyon érdekes, hogy mondtátok, hogy a fiatalok sem sincsenek képben, mert egyébként azt lehetne egy csípőből gondolni, hogy mivel minden információ egyébként elérhető az interneten, és hogy fiatalok meg szinte már csak a neten élik az életüket, hogy talán informáltabbak, mint mondjuk a náluk 10-20-30 éve idősebbek, de hogy akkor ez egyáltalán nem jellemző, úgy látjátok így a tevékenységetek során. Ez nagyon, nagyon szomorú. Beszéljünk most
Kicsit árnyalnám a képet, szóval én ilyen inkább egy picit vegyes képet látok ez ügyben, tehát vannak olyan fiatalok, akik megtalálják azokat a forrásokat az interneten, amelyeken hiteles, jó információk vannak, és nagyon informáltak. Tehát, hogy azért nem az az általános tendencia, hogy mindenki rendkívül informált ebben a témában. Vannak olyanok, akik nagyon, nagyon jó kérdéseket tudnak feltenni, ha mondjuk egy tanácsadásra hozzánk eljönnek. Nagyon látszik rajtuk, hogy nagyon informáltak, tehát, hogy felkészültek, tudják, hogy milyen témával akarnak ott azon a tanácsadáson foglalkozni. Szóval vannak köztük, akik megtalálják a jó forrást. Bármennyire furcsa, a TikTokot néha tudom ajánlani ez ügyben, nagyon jó olyan aktivisták vannak, akik HIV-vel élők, HIV témában videókat raknak fel, és nagyon sokan hivatkoznak például arra, hogy hát figyelj, Bence, követtem ezt és ezt a TikTok csatornát, és hogy milyen jó információ, és én is ismerem azt a csatornát, tehát tudom mondani, hogy ja, valóban azon hiteles információk, tehát hogyha azokat a videókat megnézed, akkor valóban elég jó képben leszel mondjuk HIV témában, vagy akár szexuális úton terjedő fertőzések témában. Tehát nagyon vegyes a kép. És ugye van a másik rész, tehát azt mondom, hogy így nagyjából a 30% az így képben van, és akkor a maradék 70% pedig egy ilyen szétoszlik, hogy így annak a fele úgy azt mondom, hogy egyáltalán semmit nem tud erről, tehát semmilyen információja van, és az ezen felül lévő százalék az pedig szerintem a rosszabb utat választja, ők azok, akik a jobb nem tudni róla hozzáállást választják. Tehát, hogy ez az, aki a fejét a homokba dugja, amíg ez a téma nincs előszedve, amíg nem mentem el egy szűrésre, és nem szűrtek ki semmilyen szexuális úton terjedő fertőzéssel pozitívként, addig végül is ez nem is létezik. És azt gondolom, hogy ez a legveszélyesebb, ez a legrosszabb hozzáállás, amit lehet követni.
És ez egy nagyon gyakori tévhit is egyébként. Sokszor hallani ezt, hogy minek menjek el szűrésre, nincsen semmi bajom. Uh-huh. Meg úgy is látszódna, ha HIV-fertőzött lennék.
Hát meg sokszor nagyon tapasztaltam, hogy a félelmek is diktálnak, tehát hogy nagyon, igen, sokan félnek attól, hogy kiderüljön róluk bármilyen ilyen jellegű történet.
A másik része ennek az, hogy a tájékozottak közül sajnos vannak olyanok, akik annyira félnek, és ezt a félelmet még generálja, tovább generálja az újabb ismereteknek a beszerzése. Minden apró kis jelenséget a HIV-fertőzés lehetőségének tudnak be, és gyakorlatilag keserűvé válik az életük, mert hogy a félelem megbénítja őket. Ez is tévhit nyilvánvalóan. Mm-hmm. Tehát a végletek sosem helyesek, és ebben az esetben aztán pláne nem.
Említetted, Bence, hogy van, hogy ilyen nagyon-nagyon alapkérdésekkel fordulnak hozzátok, hogy egyébként mennyire vannak azzal képben az emberek, hogy egyáltalán hogyan terjed a betegség?
Rendkívül sok tévhit van a betegség, aha, terjedésével kapcsolatban, és ezeket mindig próbálom eloszlatni. Tehát, hogy a tényleg a másik bögréjéből, tehát volt olyan, aki arról számolt be, hogy az egyik családtagjuk HIV-pozitívként lett kiszűrve, és a családban kineveztek neki külön evőeszközöket, külön tányért, poharat, stb. És gyakorlatilag azokat a otthoni háztartási tárgyakat, az csak ő használta onnantól kezdve, mert hogy féltek, hogy a nagymama el fogja tőle kapni, hogyha ugyanabból a pohárból iszik, stb. Tehát, hogy tényleg tudnak akár ezek a fajta nem létező információkból, vagy rossz információkból táplálkozó félelmek okozni ilyen típusú jelenségeket, és akkor ezeknek az embereknek nagyon-nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy ez nincs így, hogy a terjedése az nagyrészt szexuális úton történik, testnedvekkel, abból is az ondó, a vér, és ugye az anyatej az, amelyik érintett. Ugye nyilván szexuális útról nem beszéltünk az anyatejnél, de vannak olyan országok, ahol nem a szexuális úton terjedése a HIV-nek a problémás, hanem például az intravénás drog használat. Ugye, hogyha nem cserélik ki a tűt a szerhasználók, akkor ugye ott simán át lehet vinni a HIV-vírust. Egészen elképesztően hatékonyan át lehet vinni ezzel a módszerrel, szóval hogy a szerhasználatnál nagyon-nagyon kell arra figyelni, hogy mindig steril tűt használjon mindenki, aki ezzel él.
Ti is ezzel találkoztatok, hogy így nagyon sokan nincsenek képbe egyáltalán azzal kapcsolatban sem, hogy hogyan lehet elkapni?
Abszolút, és az benne a szomorú, hogy gyakorlatilag a 80-as évektől kezdve halljuk ezeket a tévhiteket, és állandó visszatérő dolog. Uszodába, WC deszkán, szúnyogcsípéssel.
Ugye azokat halljátok vissza.
Tehát, igen. Cseppfertőzéssel, rám tüsszentett például. Szóval elképesztő, hogy mennyire ragaszkodnak. Igen, annyira ragaszkodnak ezekhez a tévhitekhez, hogy iszonyú nehéz megértetni velük, hogy el kell fogadni, hogy nem, a terjedésnek a módja az a négyféle, amit Bence is említett, és kész, nincs más probléma. Még ma is él az a tévhit, hogy esetleg vérátömlesztéssel meg lehet kapni. Hát egyértelmű, hogy 86 óta Magyarországon szűrik a vérkészítményeket, tehát abszolút biztonságos a vérátömlesztés, bármilyen vérkészítménynek a szedése. És még mindig ott van, hogy hallottam olyan frissen kiszűrt HIV-vel élőtől, hogy hát ő kórházba volt, műtötték, biztos akkor kapta el a HIV-et. Hát nem, tehát úgy nem lehet elkapni.
Ami még egyébként szerintem nagyon érdekes, és szerintem erős, vagy valószínűleg meg fogjátok erősíteni, hogy erős valószínűleg nagyon kevesen tudnak, hogy egyébként a megelőzésben is nagyon sokat tehetünk. Ugye itt van a PrEP meg a PEP, ugye két betű szó, hogy ezt felfejtenétek egyrészt, hogy hogyan lehet a megelőzésért tenni, meg hogy mi a különbség a kettő között?
Másodpercet csak visszaugranék.
Aha, még
hogyan terjed a HIV témakörére, csak tényleg, hogy szerintem ezt nagyon fontos elmondani, hogy a HIV-et nem egyszerű elkapni. Tehát ahhoz, hogy valaki HIV-fertőzést kapjon, ahhoz nagyon sok dolognak kell szerencsétlen módon együtt állnia. Szexuális úton például, ha le akarom írni a legvalószínűbb terjedési módját, akkor azt kell mondanom, hogy az, akivel valaki szexel, az éppen frissen fertőzött, nagyon magas a vírusszáma, vagy nem szed gyógyszert, és emiatt nagyon magas a vírusszáma, úgy azt ne felejtsük el, hogyha valaki HIV fertőzött és gyógyszert szed, akkor olyan alacsony a vírusszáma, hogy gyakorlatilag szexuális úton sem képes fertőzni, idézőjelbe zárva, vagy zárójelbe zárva. Tehát, hogy annyira magasnak kell lenni a vírusszámnak, hogy már elérje azt a vírusnak az értéke, azt a határt, hogy már onnantól kezdve fertőző legyen szexuális úton, de még ez is mindig kevés, tehát, hogy a kutatások azt mondják, hogy ilyenkor még az is kell, hogy valamilyen hámsérülés, valamilyen seb, valamilyen nyílt seb legyen azon a területen, ahol az érintkezés a fertőzött testváladékkal történik, tehát, hogy ez egy más, egy kvázi a másik tényezője, és hát ugye itt jön be az egyéb szexuális úton terjedő fertőzések problémája, tehát ha valakinek valamilyen egyéb szexuális úton terjedő fertőzése van éppen aktuálisan, amikor ilyen szexuális együttlétben van, tehát nem tudom, éppen szifilisze van, és emiatt fekély van a végbelében, és mondjuk a közben történik az aktus, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékkal nő meg annak az esélye, hogy valaki elkapja a HIV-fertőzést. Tehát, hogy a HIV-fertőzés elkapása nem egyszerű, nem úgy történik, hogy csak így azonnal mindenféle szexuális aktus során megtörténik, és hogy rettenetesen rettegni kell tőle, hogy biztosan be fog következni. Nem terjed könnyen ez a vírus. A levegőre kerül, akkor gyakorlatilag néhány másodpercen belül elpusztul például. Tehát, hogy fontos tudni azt, hogy nagyon sok szerencsétlen dolognak kell együtt állnia ahhoz, hogy valaki valóban elkapja. Tehát, csak azért, hogy egy kicsit a félelmeket próbálom ezzel eloszlatni, hogy nem kell tőle minden egyes szexuális aktusnál rettegni, tehát hogyha valaki orálisan szexel, hogyha valaki csókolozik a másikkal egy kellemes pettingelés közben biztosan nem leszel HIV-fertőzött, ezt nyugodtan meg lehet jegyezni, tehát hogy kell hozzá azért olyan együttállás, ami nem tudom jobban nevezni, szerencsétlen összetevők együttállásán. Bocsánat, csak ennyit.
Nem, szerintem nagyon fontos, hogy ezt hozzáteted és tisztáztad, de akkor megelőzés, tehát hogy mit tehetünk ennek érdekében.
Ugye az egyik kézenfekvő nyilvánvaló, többször emlegettük, ugye ott az óvszer, ami egy hatékony megelőzési lehetőség, másik pedig, amelyre utaltál már, jó, az eredeti kérdésedben, az a PrEP, illetve a PEP, mind a kettő mozaik szó, a PrEP az a pre-expozíciós profilaxis, a PEP pedig a post-expozíciós profilaxis. Ez egy gyógyszerkészítmény, amely szintén azt megakadályozza, hogy a HIV még akkor is, hogyha a szervezetbe bejut, akkor ott beépüljön a sejtekbe, illetve elszaporodjon. A PrEP-nek kétféle szedési lehetősége van. Az egyik a folyamatos szedés. Folyamatos alatt azt értjük, hogy napi szinten szedi az illető. A másik pedig az alkalomszerű szedés, amikor csak a rizikosnak vélt szexuális aktusok előtt azt megelőző néhány napban, illetve azt követő néhány napban szedi az illető. A PEP, a posztexpozíciós profilaxis pedig szoktuk egymás között úgy is hívni, hogy hát esemény utáni tabletta, tehát amikor valami rizikos szexuális aktus történik, akkor utána szedi be az illető, több héten keresztül kell ezt akkor szedni. Hivatalosan mind a kettő elérhető ma Magyarországon, orvos írhatja fel, azonban csupán...
Szakorvos vagy akár
szakorvos.
Kifejezetten hívellátásban dolgozó szakorvos.
Úgyhogy nagyon limitált azon orvosok száma, akik felírhatják, viszont ez a társadalombiztosítás nem támogatja, tehát a teljes árat meg kell fizetni érte, ami viszont én úgy gondolom, hogy csak keveseknek engedhető meg, különösen, hogyha mondjuk rendszeres szedő szeretne lenni valaki. És ez egy rendkívül szomorú szituáció, megint csak nekem az a véleményem. Nagyon sok nyugat-európai országban, illetve általában véve nyugaton, egyre több helyen azt látjuk, hogy a PrEP elérhető, megfizethető áron, különösen a rizikócsoportok számára, de egyébként mindenkinek, aki igényt tart rá. És miért fontos, hogy ez elérhető? Azért, mert egyébként a PrEP-nek a költsége sokkal kisebb összességében, mint egy HIV-vel élőnek a gyógyszeres kezelése. Most mondok egy nagyon, mondjuk a saját példámat, ha veszem, mondjuk az én HIV gyógyszerem, hogyha én a teljes árat megfizetném érte, akkor az körülbelül 260 ezer forint lenne havonta. Uh-huh. Mivel van társadalombiztosítási számom, érvényes tajszámom, ezért én egy jelképes összeget, az úgynevezett dobozdíjat fizetem érte, ami 300 forint. A maradék körülbelül 260 ezer forintot, azt az állam állja. Most ezzel szemben a PrEP-nek a költsége egy emberre levetítve körülbelül ennek a tizede lenne. Ami azt jelenti, hogy az én HIV gyógyszeremből 10 embernek a PrEP készítményét lehetne biztosítani havi szinten, ami egyenlő azzal, hogy 10 embernél tudnánk azt megakadályozni, hogy előbb vagy utóbb ne adj Isten HIV fertőzött legyen. Csak sajnos ott tartunk, hogy ezt a magyar állam részéről senki nem gondolja végig, hogy ez micsoda segítség lenne nagyon sok embernek, és annak ellenére sem, hogy egyébként volt a háttértársaság részéről is kezdeményezés, hogy induljon be ezzel kapcsolatban valami, de sajnos az állam részéről süket fülekre találtunk.
Nagyon jó szerintem egyébként, hogy számosítottad, mert nagyon, nagyon érzékletes a különbség, és rámutat arra, ami a magyar egészségügynek az egyik problémások közül, hogy egyébként egy csomó betegségnél megelőzésre kellene helyezni a hangsúlyt, és tulajdonképpen az állam is jobban járna egyébként, most ezt is erre is rámutatta. Én azt akartam
igen, ez nagyon elő is jött ez egyébként, amikor tavaly voltunk Novák Katalinnal találkozni, akkor én ezt elmondtam neki, hogy hát így igazándiból, hogyha megnézzük a gazdasági használat a PrEP-nek, akkor van. És akkor így nagyon büszkén előadta, hogy hát igen, valóban ő is érti ezt, hiszen ő ilyen, nem tudom, valami gazdasági végzettsége van, fogalmam sincs, de valami ilyesmit mondott, hogy ő gazdasági végzettség, és hogy igen, érti, valóban ez tényleg így van. És akkor így kérdeztem tőle, hogy akkor így fognak-e tenni az ügyben, hogy ez a gazdasági érdek ez érvényesüljön, hát azóta is várjuk, hogy Novák Katalin lépéseket tegyen ez ügyben, de valahogy nem sikerül neki ezeket a lépéseket onnan a Sándor palotából megtennie. Egy fontos dolgot még szeretnék hozzátenni, mert az oké, hogy mi itt a államháztartást elkezdjük védeni. Én azt gondolom, hogy az államháztartásnak az a dolga, hogy minden gyógyszert mindenkinek fizessen ki, mindenféle gyógyszer részleti ellátást azt biztosítson az állampolgároknak. Ez szerintem a legfontosabb kötelessége per pillanat, az egyik legfontosabb kötelessége az államháztartásnak. De a másik, amit meg tudunk ezzel előzni, az a stigmatizáció és a megbélyegződésből adódó számos és számtalan mentális probléma, amit egy HIV-vel élőnek az élete során át kell élnie. Tehát, hogyha valamit a PrEP-el leginkább meg tudunk akadályozni, akkor ez ez, és nem az, hogy, tehát, hogy az, hogy most az államháztartás éppen hogy fogja az egyenlegét kigazdálkodni egy gyógyszerrel kapcsolatban, igen, tehát ha szintisztán megnézzük, akkor persze jobban fog járni, de hogy végső soron azok, akik nem kapják el a HIV-et ennek köszönhetően, azok fognak a legjobban járni, hogy nem kell a stigmatizációval egész életük során küzdeni.
Igen, igen, csak hogy ez a helyzetek a faramúci létére világít rá, egyébként nem is lenne érdeke valójában mondjuk az államnak így eljárnia. Én még a PrEP kapcsán azt akartam megkérdezni, hogy mindenki számára ez tiszta legyen, hogy ti mit mondanátok, hogy kinek érdemes szednie, meg ugye említetted, Dani, hogy lehet akár folyamatosan is szedni, hogy ezt akár hónapokon, éveken át is lehet, vagy érdemes szedni?
Igen, tehát éveken át is, éveken keresztül is lehet szedni. Én nekem van olyan ismerősöm, aki mondjuk szedte éveken keresztül, ő mondjuk azért tette le, megjegyzem, ez egy Skóciában élő ismerősöm, ő azért nem szed már PrEP-et, mert mondjuk egy monogám pár kapcsolatba lépett. És onnantól kezdve úgy gondolta, hogy megszűnnek a rizikós szexuális aktusoknak a lehetősége is, és onnantól kezdve akkor számára ennek nincsen értelme. De tudok olyanról, ahol mondjuk a párnak az egyik tagja HIV-vel élő, gyógyszerszedő HIV-vel élő, ezáltal ugye nullás a vírus száma, de mindemellett a párja szedi a PrEP-et a maximális biztonság kedvéért. Ez is gyakori, de általában, tehát hangsúlyozom, azok szoktak élni ezzel a lehetőséggel, akiknél rendszeres időközönként előfordulnak a lehetősége, hogy rizikósnak ítélt szexuális aktusban vesznek részt.
Szeretném három dologgal kiegészíteni. Az egyik a PrEP-pel kapcsolatos, hogy nem szabad elfelejteni, hogy ezek gyógyszerek, tehát ugyanúgy kellene orvosi kontroll, tehát rendszeres vérvétel, meg is rendszeres szűrés, tehát attól, hogy valaki PrEP-et szed, nagyon-nagyon jó védelem, de azért nem 100%-os. Alkalmanként bizony meg kellene nézni, hogy valóban nem fertőződött-e meg. Másrészt pedig hát azért ezeknek a gyógyszereknek, bár nincsenek mellékhatásai, azért lehetnek az egészségünkre valamilyen befolyással, tehát muszáj lenne valóban legalább fél évente elmenni orvosi vizsgálatra. Ez az egyik.
Igen, tehát amit mondasz, az igen, tehát hogy tök jó, hogy ezt a Márta behozta, mert hogy a prepszedésnek ez a normális módja. Tehát, hogy, hogy nagyon jó, hogy azt mondjuk, hogy vezessük be a prepet, legyen elérhető a prep, de hogy ahhoz, hogy elérhető legyen, ahhoz a háttérnek is, ennek a fajta háttérnek is biztosítva kellene, hogy lennie. Tehát, hogy rendszeres orvosi kontroll, 3 havonta STI szűrés, máj és vese funkciók megnézése, tehát hogy nyilván a prepet azt nem úgy kell szedni, hogy így megrendelem a kínai piacról, és akkor utána elkezdek, és akkor most már prepen vagyok, hanem kifejezetten csak és kizárólag úgy ajánlott, hogy közben orvosi kontroll is van, tehát hogy ez teljesen, tehát ez a helyes és normális útja annak, ahogy a prepet szedni kell.
A megelőzésnek szerintem a másik módja, amit itt azért a Dani emlegetett, hogy igenis nagyon-nagyon fontos lenne kampányszerű szűrések végzése, hogy minden hívvel élőt kiszűrni, hogy minden hívvel élő szedje a gyógyszereit, ezáltal mérés határa alá kerüljön a vírus száma, és ne fertőzzön tovább. Én szerintem a megelőzésnek ez is lehetne egy útja, egy legalább mindenképpen. És végül a harmadik, hogy ugye az előbb emlegettem, hogy a HIV vírus nem válogat, és nem csak férfiak, nők is elkaphatják, és azért a statisztikákra jellemzően, bár tagadják, szemmel láthatóan nő a nőknek a száma. Tavaly például kiszűrtek összesen 244 új HIV-vel élőt, és ebből 26 nő volt. Ez nem egy magas szám, de növekvő tendenciát mutat. Ebben az ében a fél évi statisztikákban pontosan fele annyi ember szűrtek ki, és ebben már 25 nő van. Ugye ebben ez azért veszélyes, mert ezek általában fiatal nők, akik később családot szeretnének, és ha nem tudják magukról, hogy HIV-vel élők, bizony megfertőzhetik születendő gyermeküket, és azért itt elmondanám, bár nem a reklám helye, hogy a Retropajzs Egyesület 2020-ban beadott a szülészeti és nőgyógyászati szakkollégiumhoz egy beadvány, amiben protokollváltoztatást kér, hogy az a terhes gondozásba kerüljön be, hogy az első trimeszterben az egyébként is szűrővizsgálatok sorába kerüljön be a HIV-szűrés. Ugyanis, hogyha az első trimeszterben egy kismamát kiszűrnek, és elkezdi a gyógyszert szedni, garantáltan egészséges gyermeket fog szülni, és a szoptatás során sem fogja megfertőzni a gyermekét. Ez azért érdekes, mert 2 év alatt elértük azt, hogy a szakma mellénk áll, tehát nagyon sokan támogatják ezt a kezdeményezést, és végül is politikai szinten utasították vissza, mondván, hogy ilyen probléma nincsen Magyarországon. Na most a saját statisztikájuk alapján az elmúlt 3 évben 5 kisgyereket szűrtek ki, HIV-vel, már AIDS állapotban, azért, mert az anyuka nem tudta magáról, hogy HIV-vel élő. Ez katasztrófa. És ilyenkor megkérdezem, hogy vajon hány kisgyereket kell majd HIV-vel kiszűrni ahhoz, hogy bevezessék a protokollba a nagyon egyszerű HIV-szűrést. Anyagi dolgokkal is alá tudjuk támasztani ezt a kérvényünket, ugyanis, hogyha megnézzük, pontos számokat nem tudok, de hogyha megnézzük, hogy 1 év alatt az összes kismamának a szűrése mennyibe kerül, ugye egy HIV teszt 1000 forint, hivatalos.
300.
Igen, de hivatalos vélemények szerint 1000 forint, úgyhogy mi ezt vettük alapul, az sem egy nagy összeg egyébként, tegyük hozzá. És megnézzük azt, hogy egy kisgyereknek élete végéig a HIV gyógyszerei mennyibe kerülnek, hát nagyságrendekkel többe kerül, mint az összes kismamának a szűrése. Tehát érthetetlen, nem megindokolható a kérvénynek a visszautasítása.
Hát meg főleg egy magát családbarát kormánynak nevező.
Hát imádkozni kell, és kapcsán. A 10 parancsolatot olvasgatni, mint tudjuk, majd azt fog bennünket megvédeni.
Nekem még 2 gondolatom lenne mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott. Az egyik, még visszatérnék egy pillanatra a PEP-re. Uh-huh. Talán nem említettük, de nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy akármelyikről beszélünk, mind a kettő kizárólag a HIV-vel szemben jelent védekezést, tehát semmilyen más szexuális úton terjedő betegséggel szemben nem megoldás. Ez az egyik gondolat. A másik pedig visszautalnék arra, amit Márta is említett, hogy a szűrésnek a fontossága, illetve hogy vannak a társadalom nagyon nagy része úgy gondolja, hogy őre a HIV nem jelent veszélyt. Sajnos ennek az a egyik következménye és végeredménye, hogy évről évre van nem egy, nem kettő olyan eset, ahol az illetőről már csak úgy derül ki, hogy HIV-fertőzött, hogy végstádiumban, tehát AIDS stádiumban van, mikor kiderül róla. És ez egy rettentő veszélyes szituáció, mert nem mindenkit lehet sajnos abból a stádiumból visszahozni. És ezek általában pontosan olyan emberek, olyan a társadalomnak olyan csoportjaiból jönnek, akik azt gondolják magukról, hogy hát őket ez nem érintheti, ez a betegség. Gondolok itt mondjuk akár heteroszexuális férfiakra, nőkre, hogy összeesik az utcán, és onnan kell bevinni a kórházba, haldoklik, és sajnos ott derül csak ki, hogy mi a helyzet, pont azért, mert életében nem is gondolta arra, hogy neki egy hívszűrésre szüksége van.
Vagy ott sem.
Vagy ott sem. Igen, hát ide tudok csatlakozni, mert hogy a hívsegítő szolgálatunkhoz, hogyha ugye mi célzottan LMBTQ emberekkel foglalkozunk, de hogyha néha hetero nőkkel is találkozunk, akkor nagyon nagy számban, tehát hogy gyakorlatilag az ilyen ügyfeleinknek a túlnyomó többsége az AIDS stádiumban van, és nagyon sűrűn fordul elő az is, hogy Lombik V programba jelentkeznek éppen a férjével, szeretnének gyermeket, és ott ugye kötelezően elvégzik a hívszűrést, és akkor derül ki, hogy hívvel élő valaki. Szóval, hogy ez elég sűrűn előfordul.
Bemerült már itt a stigmatizációnak a kérdése. Beszéljünk egy kicsit arról, és akár mondjuk így az LMBTQ közösség kapcsán is, főleg azért, mert ugye a hallgatónk többsége az nagy valószínűséggel az LMBTQ közösségnek a tagja, hogy ti mit gondoltok, hogy ma is stigmatizálta még az LMBTQ közösség a HIV és az AIDS kapcsán, mert ugye ez nyilván nem kérdés, hogy mondjuk 20-30 éve ez hogy volt, illetve hogy mit mondanátok a hallgatóinknak, hogy jobban kell foglalkozni a HIV-vel a közösség tagjainak.
Nekem az a személyes tapasztalatom, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez a személyes tapasztalat és benyomás, hogy én mióta egyáltalán foglalkozom a HIV kérdéssel, gondolok itt arra, hogy először elmentem 19 évesen egy szűrésre. Nekem az a benyomásom, hogy alapvetően, mondjuk ha csak a LMBTQ közösségen belül is mondjuk a meleg férfiak közösségére szűkítem le ezt a csoportot, szerintem javult a helyzet, csökken a stigmatizációnak a mértéke. Az a benyomásom, hogy az általános tudás ezzel kapcsolatban valamelyest javult az elmúlt 10-15 évben. Köszönhető ez mondjuk számos civil szervezet nagyon intenzív kampányainak, cikkeknek, interjúknak. Én annak is nagyon örülök, hogy jelennek meg filmek, sorozatok ebben a témában. Még ha nem is magyar gyártmányúak, de hogy sokak számára különböző csatornákon elérhető tartalmak. Tehát nekem az a benyomásom, hogy javul a helyzet, egyre kevesebben félnek a betegségtől, és egyre többen megértőbbek a HIV-vel élő, a közösség HIV-vel élő tagjaival szemben. Tehát ha csak arra gondolok, hogy mondjuk én, mikor mondjuk még szingli meleg férfi voltam, milyen volt mondjuk 2015-16-ban HIV-vel élőként ismerkedni, és milyen volt akár 4-5 évvel később, én egy javuló tendenciát tapasztaltam meg. És mi volt a másik kérdés?
Hogy érintettebb, hogy jobban kell foglalkozni az LMBTQ közösség tagjainak.
Én szerintem a foglalkozás alatt én mondjuk azt értem, hogy mondjuk eljárunk rendszeresen szűrésre, mi, mint a közösség tagjai. Legyen ez akár csak évente egy alkalom, már az rengeteget számít, rengeteget segít, mert azáltal, hogy mondjuk ha valakiről kiderül, hogy ő maga HIV-fertőzött, de utána elkezdi a gyógyszeres kezelést, akkor onnantól kezdve már senki másra sem jelent egyébként veszélyt, ahogy önmagára sem. Ugyanis a gyógyszeres kezelésnek köszönhetően a vírus száma kimutathatatlan szintre csökken, az immunrendszere épp, nem fertőz tovább, nem lesz mondjuk többet beteg, tehát ugyanolyan teljes értékű életet tud élni, mint bárki más a közösségen belül vagy kívül.
Beszéljünk is most kicsit erről, hogyha mi történik akkor, ha már megtörtént a fertőzés, tehát mi az első step, hogyan veszik gondozásba a HIV-fertőzötteket?
Hát, hogyha valakit valamelyik szűrőhelyen kiszűrnek, kap egy pozitív tesztet, általában elmondják, hogy hol kell jelentkezni. Ez legtöbbször ugye Szent László Kórház HIV ambulanciája, ahol ha új fertőzöttként jelentkezik, hozza magával a teszteredményt, akkor gondozásba veszik. Na most ez nem ennyire egyértelmű egyébként, mert a legtöbben, ha már féltek elmenni szűrésre, ha megrémülnek attól, hogy van egy pozitív teszteredményük, akkor még inkább félnek attól, hogy bemenjenek a László kórházba, a HIV ambulanciára. Én azt hiszem, hogy talán itt kell a legnagyobb segítséget nyújtani az embereknek, mert ezt a küszöböt meglépni, ezt nagyon nehéz.
Sokan vannak, akik megtántorodnak ekkor is, nem mennek.
Pontosan, idő kell, amíg rászánják magukat arra, hogy tényleg lépjenek.
És ez sajnos nemzetközi tendencia is. Most voltam pont egy hónapja Portugáliában egy konferencián, és ott ugyanezt mondták el, hogy így az ottani szűrést végző szervezetek, hogyha valakit hívvel szűrnek ki, akkor gyakorlatilag így mindent megtesznek azért, hogy utána elmenjen gondozásba az, akit kiszűrtek. Tehát hogy ez még Nyugat-Európában is probléma, tehát akkor lehet képzelni, hogy Magyarországon milyen nehézségeket okoz ez a dolog. De ha bárkinek ez ügyben segítségre van szüksége, akkor a HIV segítő szolgálathoz nyugodtan jelentkezzen be a háttér társaság honlapján, és akkor segítünk ebben a történetben. Nagyon szívesen például
Dani is az egyik
kollégája ennek a szolgáltatásnak, úgyhogy még az is lehet, hogy Danival is tud találni.
Én csak annyit tennék ezt hozzá, hogy hát emlékszem egyébként én is, mikor ugye kiszűrtek, és először kellett menni a Szent László kórházba, én is például megkértem egy ismerőst, hogy jöjjön velem. És pont ezért is nagyon fontos eleme, hogy Bence említette mondjuk a mi szolgáltatásunknak ez a lehetőség, hogy elkísérjük az embert a gondozásba vételre. Mert igen, ez tud lenni egy ijesztő szituáció. Nem tudom, hova kell menni, ott mi vár majd rám, kikkel fogok találkozni, mit fognak nekem mondani, utána mik a következő lépések. Nagyon sok mindenkinek szüksége van arra, hogy ilyenkor legyen egy segítő ember mellette. Sok mindenki ezt megoldja mondjuk egy baráttal, vagy egy családtaggal, de nem mindenki van olyan szerencsés helyzetben, hogy legyen egy ilyen kísérője, vagy egyáltalán nem, mert senkinek sem beszélni róla. Így van. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés, és ahogy Márta is említette, lelki erő kell hozzá sokaknak, hogy meglépjék azt, hogy megvan a pozitív teszteredmény, és elmegyünk a kórházba.
Igen. Ez egy, bocsánat.
Mondja csak. Hogy a legtöbb szűrőállomáson egyébként erre egyáltalán nincsenek felkészülve. Tehát legtöbb helyen a kezében nyomnak egy papírcetlit, ami rajta van a Szent László kórháznak az elérhetősége, és rábízak az illetőre, hogy menjen intézze a dolgait. És ez szerintem embertelen dolog, tehát mindenképpen kellene valami konkrét első lépés segítség a szűrőállomásokon is.
Ezt nem tudom, mondani.
Igen.
Na jó. Már itt egyébként akár mentális segítséget nyújtani annak az adott illetőnek.
Igen. És itt jön képbe az, ami Magyarországon szintén problémás, hogy nincs szabályozva az, hogy például egy közösségi szervezet, egy civil szervezet például, hogy szervezhet hívszűrést. Tehát az, hogy ha mondjuk a háttértársaság szeretne egy szűrőhelyé válni, akkor az gyakorlatilag ahhoz biztosítanunk kell nekünk ott egy egészségügyi személyzetet jelenleg. Tehát jelenleg ez a feltétele annak, hogy szűréseket lehessen végezni. Ami gyakorlatilag több sebből is vérzik. Egyrészt abból a sebből vérzik, hogy ha közösségi szűrést csinál valaki, akkor sokkal nagyobb számban jönnek el a közösség tagjai, az adott közösségnek a tagjai, akik szívesebben jönnek el egy olyan helyre, amelyikben megbíznak, ahol tudják, hogy a közösségük tagja fogja őt szűrni, felmernek olyan kérdéseket tenni, amit mondjuk egy egészségügyi osztályon dolgozó nővérnek vagy orvosnak nem feltétlenül mernek feltenni, nyitottabban tudják kezelni ezt a dolgot. Tehát az, hogy a közösségi szűrés elérhetővé tétele és ennek a szűrési formának a meghonosítása, a könnyítése Magyarországon milyen iszonyatosan fontos, azt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Tehát, hogy csak akkor fog ez igazán jól működni, hiszen egy közösségi szűrésnél pontosan az, amit a Márta elmondott, az tud működni. Tehát, hogyha valakit nálunk a háttértársaságnál mondjuk HIV pozitívként kiszűrünk, akkor azonnal ott van rá egy szolgáltatásunk, ott vannak jól képzett emberek ahhoz, hogy a további lépésekben is tudjuk segíteni, tovább tudjuk kísérni gondozásra, el tud jönni tanácsadásra beszélgetni. Tehát, hogy ezek ilyen komplex szolgáltatások, tehát hogy nem szétválasztható egymástól a dolog. Tehát nagyon jó, hogy vannak szűrőhelyek, nagyon jó, hogy vannak ingyenes szűrőhelyek, de igen, ők addig kísérik a klienst, amíg megkapja az eredményt, és utána oda nyomnak a kezébe egy telefonszámot, hogy hívja fel a nővért a László kórházban. Ez nem az a fajta összekapcsolása szerintem ennek a történetnek, ami a valóságban mehetne. Tehát, hogy továbbra is csak ennyit tudom mondani, a közösségi szűrésnek a megkönnyítése, az egyszerűsítése, a könnyebben lehetővé tétele, az nagyon fontos. Hát nevetséges összegekért lehet embereket szűrni, tehát egy teljes panelt megcsinálni, HIV, szifilisz és mondjuk a két hepatitis az 5 euróba kerül Nyugat-Európában. Tehát Magyarországon is 5 euróból tudnánk, tehát 5 euró az 2000 forint könyörűen. 2000 forintért meg lehetett teljes panelt csinálni egy embernek gyors tesztekkel, és akkor 3 havonta eljön, és akkor tud róla 3 havonta havonta, hogy van-e hepatitisztel, van-e szifilisztel, van-e HIV a történetben.
Na most ez a közösségi szűrés, ez nagyon jó gondolat, de én tovább megyek egy kicsit. Igenis szükség lenne arra, hogy kampányszerű szűréseket végezzünk, közösségtől függetlenül. Ahogyan van olyan egészségügyi szolgáltatás, hogy különböző vércukormérés, meg vérnyomásmérés, ilyen kampányszerűen, miért ne lehetne HIV-szűrés? Ez egy gyors teszt, nem egy olyan nagy dolog, hogy ne lehetne megszervezni központilag ilyen szűrőakciókat.
De hát, ugye, itt jön be az, hogy ha közösségi szűrőhelyek lennének Magyarországon, amik működnek, mondjuk minden nagyvárosban lenne egy, akkor sokkal könnyebb lenne a kormányzatnak is egy ilyen kampányt csinálnia, mert azt mondanák, hogy hello, ti már ezt nagyon jól tudjátok csinálni, segítsetek benne. Tehát normálisan jól működő országban ez így néz neki, hogy ja igen, most akkor a kormány elkülönít erre x milliárd forintot, és azt mondja a közösségi szűrőhelyetnek, hogy csináljatok egy nagy kampányt erre, és szűrjétek le az országnak azt a részét, akit leginkább érinthet ez a probléma. Tehát, hogy ezek egy ilyen összefüggő történetek, hogy egyik a másik nélkül nem tud működni.
Nagyon jó ötleteket, meg javaslatokat adtak a döntéshozóknak, úgyhogy reméljük, hogy hallgatják. Egyébként, hogyha egy HIV pozitív embert már gondozásba vettek Magyarországon, akkor egyrészt le tudjátok írni néhány mondatban, hogy milyen a kezelés, tehát hogy mire számítson valaki. Ugye mondtátok, hogy ez is sokszor a probléma, azért nem mernek elmenni, mert nem tudják, hogy mire számítanak, mi lesz utána, hogy elmentek, illetve hogy nemzetközi szinten milyennek számít a hazai ellátás.
Akkor felvenném onnan a fonalat, a történet fonalát, hogy valaki elmegy mondjuk egy budapesti példát, elmegy a Szent László kórházba, nem messze a Nagyváradtértől. Ugye ez egy ilyen kampuszszerű kórház, tehát több épületből áll. Ott az egyik épület, az a
15-ös szám.
15-ös szám, igen. Köszönjük, hogy költöztek
egy évvel ezelőtt. A félbejárattól a harmadik épület.
Tehát a 15-ös számú épületben történik a HIV-vel élők kezelése, gondozása, és onnantól kezdve, hogy mondjuk megtörténik a gondozásba vétel, amikor is először találkozik az ember nővérrel, orvossal, ott az orvossal kicsit beszélget arról, hogy hogyan kell a gyógyszert szedni, ez milyen következményekkel jár, mire kell figyelni. Itt kihangsúlyoznám, ami talán egyik legfontosabb a gyógyszer szedésénél, az a gyógyszerfegyelem. Tehát a gyógyszert, legyen ez egy pirula, két pirula, három pirula, minden nap pontosan ugyanabban az időben kell szedni, napról napra, hétről hétre. És ezt nem szabad elmulasztani, nem szabad napokat kihagyni, lehetőség szerint ilyen plusz-minusz 30 perc keretében, de figyelni kell erre, hogy mikor szedi az illető. Vannak olyan gyógyszerek, amelynél előtte enni kell valamennyit. Például nekem is olyan gyógyszerem van, ami előtt étkezni kell, úgyhogy én például minden nap 1:30-kor veszem be a gyógyszer délután, mert úgy voltam vele, hogy az ebéd az egy körülbelül fix időpont minden napomban, függetlenül attól, hogy hétköznap vagyunk, vagy hétvégén, és akkor étkezés után kapom be az egy szempirulámat. Tehát ez egy téma például, amiről beszélget az illető az orvosával. Elmondja-e bárkinek, ismerkedéssel kapcsolatban, és az ember kaphat tanácsokat.
Te ugye azt mondtad egyébként, talán pont a HTD átvételnél a beszédetben is, hogy neked azt javasolták, hogy nem mondd el senkinek.
Igen, sajnos hajlamosak ráijeszteni az emberre. Ott mind a nővérek, mind az orvosok, és azt nem rossz szándékból teszik, hanem úgy gondolom, hogy bennük is egyébként dolgozik egy több évtizedes beidegződés a HIV-vel kapcsolatban, ami ered egyrészt abból, amit látnak, olvasnak, és akár a páciensek történeteiből is, mert igen, sajnos a mai napig egyébként vannak azért horror történetek is, tehát nem csak pozitív példák vannak. De hogy megtörténik ez az első alkalom, az ember megkapja az első receptjét, az kiváltja a gyógyszertárban, ami a Szent László kórház területén található, és egyébként egy nagyon fontos momentum, hogy ezek a HIV gyógyszerek, ezek nem érhetőek el minden gyógyszertárban Magyarországon. Tehát van egy-kettő dedikált gyógyszertár, ahol van raktáron, de egyébként én, ha mondjuk a lakóhelyem közelében szeretném egy gyógyszertárban kiváltani, akkor azt ott neki külön meg kell rendelni. És sokan egyébként ezt sem merik meglépni HIV-vel élőként, hogy oda menjenek a gyógyszertárba, és elmondják ott a gyógyszerésznek, hogy én ezt a gyógyszert szeretném megrendelni. Nekem is egyébként évekig tartott, mire jutottam oda, hogy na, akkor most lesétálok a gyógyszertárba, és megkérem a gyógyszerész hölgyet. Megjegyzem, rettentő segítőkészek voltak eddig minden alkalommal. Na de hogy, egyébként gondoljunk bele, hogy az, hogy mondjuk csak egy-kettő gyógyszertárban érhető el automatikus módon, ez ők micsoda teher lehet annak, aki mondjuk nem Budapesten él. Mert nekem nagyon könnyű, 5 percre lakom biciklivel a gyógyszertártól, de mi van azzal, aki mondjuk egy Tolna-megyei faluban lakik, vagy akárhol máshol.
És tehát, nem meri a gyógyszertárosának elmondani, hogy be kéne rendelni.
Így van, különösen egy kisebb településen, ahol sokkal jobban, nagyobb valószínűséggel ismerik egymást az emberek.
Egyébként vidéken is meg lehet rendelni, a törvény által biztosított az összes közforgalmú gyógyszertárba be lehet rendelni. Sőt, kötelező megrendelniük ezt a gyógyszert, és vidéken is már vannak olyan sorstársak, akik ezt az utat választották, ahelyett, hogy havonta felutaznának Pestre a gyógyszereikért. Tény is való, hogy nem mindig előzékenyek, ez így van.
Mi jön itt be újra? A stigmatizációs diszkrimináció. Igen. Attól való félelem, hogy vidéken kiderül rólam, az gyakorlatilag a kivétel nélkül az összes vidéki hívvel élőnél, akivel valaha életemben találkoztam, azoknál mindegyiknél előjön ez, hogy hát ő azért jön Budapestre, vagy azért megy át mondjuk egy másik nagyvárosba, másik megyeszékhelyre mondjuk a gyógyszerért, hogy nehogy a lakókörnyezetében lévő gyógyszertárban, ha kiváltaná, akkor fél attól, hogy ott elkezdenének erről pletykálni, vagy ez kiderülne, stb. Szóval, hogy a gyógyszerhez jutás Budapesten elképesztően jó, tényleg valóban ilyen egyszerű, ahogy a Dani elmondta, vidéken sokkal-sokkal nagyobb nehézségekbe ütközik az, aki a gyógyszerhez hozzá akar jutni, pontosan ilyen problémák miatt. Pontosan megint az jön elő, hogy a információ hiány, a tudatlanság miatt burjánzó stigmatizáció okán sajnos arra kényszerül nagyon sok vidéki hívvel élő, hogy már nem csak hogy a gyógyszer, de hogy konkrétan a gondozást is Budapesten végeztetett, tehát hogy inkább felutazik Budapestre a László kórházba, mint hogy valamelyik decentrumot venné igénybe. Ugye Debrecenben Miskolcon és Pécsen vannak decentrumok, mindegyik decentrumban kiváló orvosok vannak, tökre felkészült orvosok, és nem tudom, például a pécsi decentrumról tudom, hogy 31 néhány betegük van csak összesen, tehát hogy nem járnak oda többen, holott semmivel sem fognak rosszabb, sőt, azt gondolom, hogy néha jobb ellátást fognak kapni, hiszen a Szent László kórházban olyan nagy számú beteg jár, hogy eleve a beteggel eltölthető idő már amiatt csökken, hogy mennyivel több a beteg. És mondjuk egy decentrumban meg, amikor 30 beteget kezelnek, ha 50-et kezelnek, és ott sokkal több idő van egy-egy betegre. Tehát, hogy én abszolút javaslom, hogy merjenek azok, akik valamelyik decentrumhoz közel laknak az országban, és hívvel élnek, merjenek átmenni a decentrumokba a kezelésre, mert hogy ugyanolyan jó kezelést fognak kapni, és nem fognak semmilyen hátrányt szenvedni.
Még a kezeléshez hozzátenném, és akkor kiegészíteném még a választ ugye azzal kapcsolatban, hogy milyen is ugye az embernek a viszonya a kórházzal, ahova jár. Hogy tehát onnantól kezdve megvan az első alkalom, megkapja az ember az első receptet. Ugye ekkor még, ugye mivel még gyógyszeres kezelés előtt vagyunk időben, ezért ugye még az ember fertőző bizonyos szintű a vírus száma a szervezetében, és ezt követően, ahogy mondjuk elkezdi szedni a gyógyszert, utána havonta van vérvétel, egészen addig a pillanatig, amíg az embernek erre a úgynevezett nullás szintre csökken a vírus száma, onnantól kezdve viszont már sokkal ritkábban látja a páciens, akár a nővéreket, akár az orvosát, és onnantól kezdve, hogy nullás a vírus szám, 9 havonta van vérvétel, illetve most már néhány hónap óta, vagy talán már egy éve is, van arra lehetőség, hogy felhőbe töltik fel a receptet a nővérek, illetve az orvossal a kórházban, és így már csak a recept miatt sem kell menni rendszeresen a Szent László kórházba, hanem egyből lehet menni a gyógyszertárba hónapról hónapra.
És volt még egy kérdésed, amit elfelejtettük mind a hárman megválaszolni, és szerintem nagyon fontos. Azt kérdezted, hogy milyen a ellátásnak a minősége,
igen,
vagy valami,
igen,
valahogy így fogalmaztál.
Hát, hogy mit mondható el?
Te kiváló, tehát hogy ilyen szempontból szerintem teljesen rendben vagyunk, tehát hogy a legújabb gyógyszerek, a legújabb fejlesztések azok folyamatosan jönnek be Magyarországra, tehát hogy ilyen szempontból teljesen a nemzetközi trendeknek megfelelően tökéletesen jó ellátást kap minden hívő.
Jó, tehát aki már egyébként ellátásba kerül.
Aki ellátásba kerül, az biztos lehet abban, hogy a legújabb, legjobb gyógyszereket fogjuk kapni.
Ami viszont nagyon hiányzik, az a lelki támogatás.
Erről akartam most kérdezni, igen. De nagyon jó, hogy igen, hogy milyen milyen a HIV státusszal együtt élni ma Magyarországon, akár igen így, hogy milyen lelki támogatásra tudunk támaszkodni, illetve hogy mondjuk ez nektek milyen tapasztalataitok vannak akár a magánélet, ismerkedés, munkahely, bármi kapcsán, hogy miket tudunk a hallgatónak, mint én információkat segítségül átadni.
Visszatérnék ahhoz, amivel kezdtem. Tehát tény is való, hogy amikor valaki megkapja ezt a pozitív leletet, és végül is rászánta magát, hogy jelentkezzen gondozásra, ott van még benne a rengeteg kérdés, a frusztráció, a félelem, tehát minden, ami tönkreteszi az életét, és nincs kivel megbeszélni, mert ugye Bence, ahogyan említette, nagyon sokan vannak gondozásban, nincs arra idő ott az osztályon, hogy még a lelkét is ápolják az illetőnek. Ebben nagy szerepe lehet nyilván a közösségeknek, nagyon sok ilyen szerepet át tud vállalni, amennyiben az illető hajlandó arra, hogy elmenjen közösségbe. Ez is egy borzasztó nehéz lépés egyébként. Pszichológust megfizetni, mert hogy támogatottan nem fog tudni hozzájutni, vagy csak nagyon szűk keretek között tud hozzájutni pszichológiai támogatáshoz. Tehát ott marad egyedül a kérdéseivel, és ez bizony abszolút frusztrációt okoz. Tehát aki titkolózik, azért annak mindenféle lelki problémája lehet, és ugye jellemző, hogy ebben a közösségben sokkal nagyobb az öngyilkosság aránya, mint az átlag populációban. Nagyon fontos kérdés lenne ezzel is foglalkozni.
Nagyon, igen. Tehát ugye az összes nemzetközi statisztika, meg minden felmérés ezt mutatja, hogy nagyon magas a depresszió, sok aránya a HIV-vel élők körében. Tehát, hogy tudom, most legutoljára jött ki egy holland felmérés, ez egy eléggé nagy mintás volt, ott az jött ki, hogy minden hetedik. Hanem minden hét HIV-vel élőből egy, az súlyos depresszióval küzd, és ez mind ebből adódik, hogy milyen brutális stigmatizáció és megbélyegzés éri az embereket ez ügyben.
Igen, ezt azért nagyon fontos aláhúzni szerintem, hogy nem a fertőzöttség miatt, nem a HIV státusz miatt lesz az ember mondjuk depressziós, hanem azok miatt a stigmák meg előítéltek miatt, amik hát mondjuk ilyen...
Az utasítottság, stb. És a mi felméréseink is rendre ezt hozzák ki, hogy ugye a depresszió, és hát ugye ami a depressziónak a elsődleges megküzdési formája általában az embereknél, az vagy a szerhasználat, vagy pedig az alkohol, ami gyakorlatilag szintén szerhasználat, ha úgy veszük attól, hogy legális, attól én még annak tekintem. Tehát, hogy valamiféle formában nagyon sokan választják azt a megküzdési formát, hogy a szerekhez nyúlnak. Nem véletlenül történik az, hogy a chemsex az ennyire népszerű a HIV-vel élők körében, az nem a véletlen műve, meg nem valami olyan együttállás, amit a csillagok hoztak össze, hanem azt a társadalom hozza össze, hogy ez történt.
Erről beszélsz egy kicsit bővebben a hallgatók számára?
A chemsex az ugye a szexuális aktushoz, a szexuális együttléthez köthető valamilyen fajta szerhasználat, ezek általában valamilyen szintetikus szerek szoktak lenni, és egészen elképesztően elterjedt per pillanat az LMBTQ, és azon belül is leginkább a férfiakkal szexuális együttlétet folytató férfiak körében, tehát ez a ilyen műszóval MSM-nek nevezzük őket. És hát az összes kutatás, meg mindenféle felmérés, meg a pszichológiai rálátás is erre a témára, az azt hozza ki, hogy a közösséget érő társadalom részéről egyre súlyosabb stigmatizációs diszkrimináció, és még ráadásul a közösségen belüli stigmatizáció az, amelyik az egyik legnagyobb faktora annak, hogy valaki ezzel a szexuális magatartással él, tehát az, hogy belekeveredik a chemsex használatba, az nagyon sokaknál adódik abból, hogy mert egyébként sem a társadalom nem fogadja el, sem a közösség nem fogadja el. Súlyos probléma az, hogy a jelenleg használatos közösségi ismerkedős appok, a Grindr, a nem tudom mi van még, a Planet Romeo, az összes ilyen dolog, az gyakorlatilag egy ilyen leveszem a polcról, ha nem tetszik, eldobom stílusú történetté vált. Ez elképesztő lelki terhet ró mindenkire. Tehát az, hogyha nem nézel ki a Dávid szobor adoniszaként, ha nincs 23 centis farkad, ha nem tökéletes a tested, ha nincs 87 kocka a hasadon, akkor gyakorlatilag nem vagy ember. Tehát, hogy hogy gyakorlatilag a közösség felelőssége is lenne az, hogy végre felismerjük egymásban azt, hogy mik azok az apró dolgok, amikért ezeken kívül is szeretni lehet egy-egy embert, és hogy azért szeressük. Szóval értitek, tehát hogy ezt a nyomást a közösségen belül elviselni, hogyha bármilyen szexuális magatartásod van, ha bármilyen módon, valamilyen extrém módon, vagy bármilyen, tehát ha csak nem szeretsz gumit használni, már azért is megbélyegeznek, azért is ki vagy közösítve. Tehát ezt a fajta közösségi stresszt, közösségi nyomást a társadalom meg a közösség részéről érkező ilyenfajta stresszt folyamatosan elviselni az ebben a közösségben élőknek, az egyenes ágon vezet ahhoz, hogy alkoholhoz, szerhez nyúlunk, hogy depressziósok leszünk, hogy stresszesek vagyunk, hogy szorongunk, tehát és ebben nagyon nagy felelőssége van a közösségnek, hogy végre ismerjük fel, hogy nem ezek az értékek, hogy nem egy polcról levehető emberek vagyunk, akiket fogjuk, és ha nem tetszik, akkor eldobjuk, ha nem jött be vele a szex, akkor eldobjuk, hanem hogy ismerjük már fel egymásban végre az érző emberi lényt, azt, akit szeretni lehet, biztosan lehet mindenkit valamiért szeretni. Tehát, hogy szerintem ez a legfontosabb üzenet, amit talán itt el szeretnék mondani, hogy találjunk vissza újra a közösségünkbe, és kezdjük el értékelni azt a sok-sok értéket, amit az LMBTQ közösség úgy egyébként egymásnak nyújtani tudna, és hogyha erre a szintre valahogy sikerül újra visszatérni, és eljutnunk, akkor én hiszek abban, hogy ezek a dolgok, ezek csökkenni fognak. Tehát az, hogy egy befogadó közösségben vagyok, ahol szeretet vesz körül, akkor valószínűleg kevésbé fogok a szerekhez nyúlni, és kevésbé fog ugyanolyan örömet okozni mondjuk egy chemsexben való részvétel, mint mondjuk a barátaimmal leülős beszélgetés. Tehát, hogyha kettőt összevetjük, akkor azt gondolom, hogy a barátaimmal leülős beszélgetésnek nagyobb, sokkal nagyobb értéke tud lenni, mint annak, hogy micsoda leírhatatlan, hosszúságú, és sorolni tudnám, milyen veszélyeknek teszi ki magát az, aki különböző szereket akár összekeverve használ. A chemsexről nagyjából ennyit akartam, tehát hogy így nagyon kicsit a határmesdjén van a hívnek, ugye nagyon-nagyon sűrűn fordul elő az, hogy chemsex közben az emberek ugye eleve nem tudnak egymásra jobban odafigyelni, sokkal több mindent bevállalnak, tehát sokkal könnyebb, tehát egyfajta terepe a különböző szexuális úton terjedő fertőzéseknek, de ilyen 22-es csapdája, mert közben meg az, aki ezekkel érintett, az meg sokszor ebben a közösségben, ebben a közegben találja meg azt a fajta felszabadulást, ahol nem kell azzal foglalkoznia, hogy ő hívvel él, hogy nem fogja senki ott megbélyegezni, mert ott senki nem foglalkozik ezzel, nem fogja senki azt nézni, hogy milyen a teste, vagy mekkora, micsodája, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, amit csak úgy tudunk megváltoztatni, hogyha elkezdünk végre egymásra emberi lényként gondolni és figyelni.
De ha csak a hétköznapi életet vesszük, akkor is. Tehát ugyanez vonatkozik a családra, a munkahelyre, a lakóközösségekre, ahol ha kiderül, akkor mi történik. Csak egy jellemző dolog, hogy ugye a mi közösségünkben elég sokan vannak, akik kisebb csoportokban felvállalják a helyzetüket, a státuszukat, viszont tovább nem mennének. Tehát interjút adnak keresztnéven, de a vezetéknevet már elhagy. Sok mindent elmondanak magukról, de teljesen nem lehet beazonosítani őket, mert ott van a félelem. És én meg kell, hogy mondjam, hogy az én szám, én is így vagyok vele, pedig hát azért rólam néhány ezer ember tudja, hogy hívvel élő vagyok. Most már azt hiszem, bárki, aki tudni akarja, azt tudja. És számomra valóban az a igazán felemelő, én nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire fontos lehet nekem, hogy innentől kezdve nem kell rettegnem attól, hogy rólam valaki megtudja, hogy hívvel élő vagyok. Ez valami elképesztő, felszabadító érzés. És ezt nagyon szeretném, hogyha ezt az összes sorstársa.
Ha mindenki eljut, igen.
Hát ezt minden olyan LMBTQ ember, aki átesett már coming out-on, tudja, hogy ez mennyire segíti meg utána az életét, a lelki életét, a mindennapjait, a hétköznapjait, ahogyan mozog a világban. Retteltesen sok mindent, és nagyon-nagyon sok hasznos dolgot mondtatok el, de ha mégis a hallgatóknak lenne még kérdése, vagy szeretne hozzátok fordulni, akkor itt az önreklám helye, mondjátok el, hogy hol lehet titeket elérni, hogyan kereshetnek titeket.
Két nagyon egyszerű módja van, hogy a háttérhív programját elérjék. háttér.hu/hív, ez az egyik, és a másik pedig a hív segítő@háttér.hu. e-mail cím. Ez talán a legegyszerűbb, meg talán a legmodernebb verziója is. Ezen kívül van még egy telefonos szolgálatunk, ez reggel 8-tól este 10-ig érhető el minden nap. Hív és STI témában lehet őket keresni, és nem írtam fel a telefonszámot, és fejből sem tudom, sajnálom, de a honlapon mindenki megtalálja, hogyha beírja a háttér.hu per hív.
És a Retropals-hoz?
A retropals.hu honlapon, azon kívül a Facebook oldalunkon, e-mailben az info@retropals.hu-n mindig figyeljük, tehát ha személyesen üzen valakinek, az is eljut az illetőhöz. Valamint nekünk is van egy telefonos szolgálatunk, de én sem írtam fel a telefonszámot, viszont a honlapon ott van,
úgyhogy az
is. Semmi probléma, én be fogom majd a podcasthoz tartozó posztok alá egyébként tenni az elérhetőségeteket kommentbe, hogy mindenkinek meglegyen, ne csak azoknak, akik a legvégéig meghallgatják a podcastot, meg nyilván azért más úgy leírni egy e-mail címet, hogy hallásra vagy, hogyha ott van, és rögtön csak lehet kattintani. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttetek meg, hogy ilyen nyíltan és ennyi sok mindent elmondtatok, és megosztottatok a hallgatókkal. Szerintem rettentő hasznos lesz az adás. Gondolom, még bőven lenne mit mondanatok, és szerintem ebben még benne van egyébként akár több podcast epizód téma is, úgyhogy remélem, hogy jöttök még, és tudunk majd még beszélgetni, de mostanában nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak meg azt, hogy végighallgattátok. Idén még lesz egy adásunk, úgyhogy még találkozunk.
Köszönjük
szépen.
Sziasztok!